fejezetében a 4. fejezet 8., 9. és 10. verseiben. Máté evangéliumának 4. fejezetéből a 8., 9. és 10. verseket olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Eddig Istennek igéje. Keresztény testvéreim, van egy magyar népmese, a becsületes Tolvaj Marci. És ebben a magyar népmesében a népmesék szokása szerint a király számtalan próba elé állítja ezt a Marci nevű főhőst. A legény ugyanis még soha életében nem lopott, de minden esetben az a feladata, hogy valamit el kell lopnia a királytól. A jutalom pedig nem is akármi. A király így mondja: ha megállod a próbád, tiéd az országom, mert azt én is úgy loptam. Nem véletlenül jutott eszembe ez a sokat mondó fordulat. Megkísértésének harmadik próbájában az ördög a földi országokat ígéri Jézusnak, amit állítása szerint az övéi. Lukács evangéliuma még azt is hozzáteszi, hogy neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Az ördög itt hihetetlen súlyos dolgot állít, azt, hogy odaadhatja a földi hatalmat, hogy rendelkezik felette. De kérdezzünk rá bátran, rendelkezik-e felette? A saját tapasztalataink azt sugallják, hogy részben egészen biztosan. Látjuk azt, hogy az emberi történelem soha nem volt szép. Sőt, legfőképpen az emberi kapzsiság, hatalomvágy, egyéni érdekérvényesítés mozgatta sokszor tragikus eseményeket. Az elnyomás, az erőszak, a háborúk a mai napig folyamatosan jelen vannak a nagy történésekben. Azt is látjuk, hogy mivé teszi az embert a hatalom. Rengeteg ember elbukik a hatalom próbáján, megváltozik a személyisége, torzul önértékelése, ha addig volt is benne alázat, azt el is felejti közben, és elfelejti az igazi emberi értékeknek a követelményét. Miközben látjuk ezt, és olykor el is borzadunk ezen, közben meg tudjuk és látjuk azt is, hogy Isten gondviselése él és működik ebben a világban, minden gond és baj mellett is. És tudjuk azt is, hogy ha kell, akkor beleszól az eseményekbe. Így az ördög valóban hozzátehetné azt, amikor felajánlja a földi hatalmat, hogy mert azt én is úgy loptam. Az igében nagyon jellemző az is, amikor az ördög feltételül szab valamit Jézusnak a hatalomért cserébe. Azt mondja, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ő legyen tehát az, akit legfőbb hatalomként elfogad Jézus. Eddig ebben a három bőti hétben három ilyen feltételt hallottunk itt az ige hirdetéseknek a során. És azt mondhatnánk egy első hallásra, hogy hát talán ennek a feltételnek a legkönnyebb ellenállni. Már rég lejárt annak a divatja, hogy valaki paktumot kössön az ördöggel, talán valamikor Thomas Mann és Bulgakovnak az idejében. De a helyzet azért mégsem ilyen egyszerű. Ha visszaemlékszünk a bevezetőben említett mese kiinduló pontjára, az is egy nagyon jó cél érdekében történt. Marci elnyerte a királylány is kezét és az országot, és ő vezette utána. De milyen áron? Ő, aki soha nem lopott, ezért is hívatta magához a király, most arra kényszerül, hogy lopjon, csaljon. És cserébe érte, megkap egy lopott országot. Ebbe a kompromisszumba észrevétlenül sodródik bele az ember. Többnyire egy jó cél vezeti, és olyan aprónak tűnik minden bűn, amit a cél érdekében elkövetünk. Mire észbe kapunk, már nem az úréi vagyunk, hanem valaki mást szolgálunk. Pedig Jézus azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Jézusnak az ördögnek adott válasza itt is úgy hangzik, mint a kísértés történet előző két pontján. Határozott választ ad. Méghozzá a legnagyobb ószövetségi szabadítás történetből, Mózes 5. könyvének igéiből. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hitvallásként mondja el a jól ismert mondatot. Úgy hangzik, mint a krédó, az apostoli hitvallás, amit mi is oly gyakran elmondunk itt a gyülekezetben. Tömören szól, és megfellebbezhetetlenül. Az a szövegrészlet, amit felolvastam, és amiben beleágyazódik ez az idézett ószövetségi mondat, a zsidók mindennapi hitvallása. Egy olyan imádság, amit azóta is minden reggel elmondanak. Legfőbb tartalma az Úr egyedüli tiszteletére vonatkozik. Amit ez a halt Izrael kezdetű imádság megtanít nekünk, az az, hogy Isten tiszteletének két alapvető feltétele van. Egyrészt a tudatosság, másrészt pedig az emlékezés. Isten ismeri az embert, és tudja jól, hogy még a legjobb szándék mellett is belesodródik a bűnbe. Olykor valóban észre se vesszük, hogy mifelé tartunk valójában. Ezért Jézus Krisztus azt tanítja a kísértés történetben felvállalt egész magatartásával, hogy igenis légy tudatában annak, hogy ki az, akihez tartozol. Ki az, akinek szolgálsz. Az a karakánság, az a makacs kálvinizmus, ami miatt oly sokáig gúny tárgyai voltak elődeink, az pontosan ebből a tudatosságból ered, hogy tudjuk, kihez tartozunk, és ezt föl is vállaljuk a világban. De megfordítva, iszonyatos dilemma tud lenni az, amikor tudjuk, hogy gonosz hatalmakat kell szolgálnunk, miközben szívünk, lelkünk tiltakozik ellene. Nem véletlen, hogy a hitvalló evangélikus lelkész Dietrich Bonhoeffer, akit Hitler személyes bosszúból végeztetett ki a II. Világháború utolsó napjaiban, a börtönben írt versében szembeállítja a gonosz hatalmat, és csak egyre koncentrál, arra, hogy ő maga áldó hatalmak oltalmába rejtve van, ő így írja. Az Egyisten szolgálatában óriási jelentősége van a tudatosság mellett, az emlékezésnek is. Jól ismerjük a régi római tanulságot, hogy a történelem az érett tanító mestere. Ám Isten és népe kapcsolatában ennél jóval többről van szó. Az emlékezés ugyanis nem csak tanít. Az még csupán valami soha nem teljesen tökéletesíthető bölcsesség lenne, amit elérünk általa. Az emlékezés Isten történetében azt jelenti, hogy beleágyaz Isten történetébe. Megismerteti velünk Istent, mégpedig azt az Istent, aki velünk van, aki gondot visel ránk, akinek terve van velünk, aki megszabadít. Abban a történetben vagyunk mi is, mégpedig aktív szereplők, amelyben az ember bűnbeesésétől Isten terve szerint halad minden a teljes megbékélés felé. Ebben a történetben különösen is kiemelkednek olyan jelenségek, mint a bűn, a hűtlenség, az engedetlenség, s a másik oldalon a határtalan kegyelem, Istennek az irgalma, Istennek a szeretete. Hiszen ő az, aki túl tud lépni az ember engedetlenségén, hűtlenségén és bűnén, és aki kegyelemmel ajándékoz meg minket akkor is, amikor csupán csak büntetést és halált érdemeltünk volna. Ország és hatalom birtoklása helyett az Úr dicsőségének szolgálata. Ez az a másik alternatíva, amit felkínál Jézus Krisztus. Mégpedig mind azzal a háttérrel, amit a mózesi krédóból oly jól ismertek kortársai, a tudatos Isten hűség és emlékezés arra az Istenre, aki velünk volt, velünk van és velünk lesz minden napon. 1848-as eleink nagyon benne éltek még ebben az Isten tudatban, és szorosan összekötötték mindezt a tudatot a nemzet sorsáról való gondolkodással. A magyar gondolkodók egészen a reformációtól kezdve a nemzet sorsát párhuzamba állították Izrael népének történetével. Kudarcaikat úgy értelmezték, mint a hűtlenségért való büntetést. Gondoljunk csak a himnusz soraira. Kölcsei számára az alapgondolat a 130. Zsoltár volt, amit úgy szoktunk kezdeni, hogy te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen, ez egy ismert bűnbánati zsoltárunk. És ennek a dallama, ennek a gondolatisága mozgatta Kölcseit, amikor leírta a himnusznak a jól ismert sorait. És mit mond ebben Kölcsei? Hajde, bűneink miatt gyúlt harag kedvedben. Így szól a 19. századi zsoltáros panasza, de pontosan ugyanazzal a szabadító kegyelem, vagy ugyanarról a szabadító kegyelemről beszél, mint amiről az Ószövetség, mint amiről a Szentírás is beszél. Vagy Petőfi azt írta, nézzetek belé a történet könyvébe, mindenütt meglátni vezérnyomdokát, ez a magyarok Istenéről szól. Mindenhol ott vezette ezt a népet Isten, az ő népét vezette a sok háborúság közepette. 1848-49-es elődeink történelmi tudata még mélyebb volt, érezzük itt, hogy összekapcsolódott az Isten hűség tudata és a történelem tudata, és nem csak felszínes kuruszkodásról volt szó. Tudjuk azt is, hogy rátették teljes egzisztenciájukat a nemzetügyére. Nagyon egytőről fakadt ez a nemzet iránti hűségük, az Isten hűséggel. És talán ezért is volt annyira mély és patetikus mindaz, ami a forradalom alatt megtörtént. Nagyon is tudatában voltak annak, hogy csak egy urat lehet szolgálni. Az urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezt mondja Jézus, de nem csak az ördögnek. Szólt kortársainak is ezzel. Szólt az eljövendő nemzedékeknek, és szól ma is. Amikor ezt mondja, beleágyazza az Isten iránti hűség parancsát abba a szolgálatba, amely tudatos és ami emlékezéssel jár. Mintha fel akarna minket rázni, hogy figyelj, nézd meg jól, kit és mit szolgálsz. Milyen eszközöket használsz a céljaid eléréséhez? Tudod-e, ki az ura országnak és világnak? Minket így ráz fel, kedves testvéreim. Legyünk mindig tisztában azzal, hogy a Szent Háromság Isten, Atya, Fiú, Szentlélek szolgálata elkötelező hűséget kíván. És itt kapcsolódunk bele a nagy történetben mi is, mint ahogy elődeink, mint ahogy hitvalló hőseink is. Mert úgy, ahogyan Jézus kimondta ezt a legfőbb elvet, úgy nekünk is meg kell fogalmaznunk, és fel kell vállalnunk, kinek, és minek, és miképpen szolgálunk. Ezekben a különös, talán drámainak nevezhető napokban nagyon nehéz elvonatkoztatni mindattól, ami körülöttünk történik. Olyan eseményeket élünk át, amit nagyon régóta nem élt át ez a nemzet. A bezárkózás sokakat, és valószínűleg Szombathelyen különösen egzisztenciájuk alapjától fosztja meg. Anyagi forrásaik fognak elapadni. Mindamellett ott van a félelem egy ismeretlen betegségtől, aminek csak nagyjából ismerjük a tulajdonságait, viszont tudjuk, hogy valakik számára akár végzetes is lehet. Félelem oka is sokszor nehéz is körvonalaznunk, félünk a betegségtől, félünk a karanténtól, félünk az állapotok romlásától, félünk a hosszú távú következményektől, amik akár évtizedekre meghatározhatják a világ sorsát. És bizony komoly döntések elé állít minket az, hogy hogyan viselkedjünk, miként éljük meg mindezt. Ha visszatekintünk a három bőti vasárnapon elhangzott igehirdetésekre, kísértés történet egy-egy pontjára, azt is látjuk, hogy a történet által felvetett minden egyes kérdés alapvető fontosságú ezekben a napokban. Különösen a második és a harmadik kísértés tekintetében érdekes feszültséget állapíthatunk meg. Ugye az előző kísértésben azt hallottuk, hogy ne kísértsd az Isten. És ez a parancs, ez felelősségre int. Felelősségre az élet, az emberi lét iránt, a ránk bízottakért való gondoskodásra, az óvásra. Ám itt van ebben a harmadik történet részben az Isten tiszteletének mindent felülíró parancsa. És ezért hálás vagyok azért az egyházamnak, a Magyar Református Egyháznak, hogy ma Isten magyar népe együtt imádkozhat, együtt tisztelheti az Urat, az Istenért, felelősen, egymásra odafigyelve, egymásra vigyázva. Hálás vagyok azért, hogy megteremthetjük a közös Isten tisztelet és az Isten dicsőségére végzett szolgálat lehetőségét. Mert Máté evangéliumának felsorolásában végül ez a parancs, ez az Isten tiszteletének mindenek fölött álló parancsa, ez kapja a végső hangsúlyt, ez válik végül hangsúlyossá. Ezt mutatta nekünk Jézus a kísértés történetében, és erre hív el bennünket, arra, hogy amikor emlékezünk is, és amikor tudatosan felvállaljuk az Urat, a mi Istenünket, akkor tudjuk, hogy az emlékezetünkben és tudatosságunkban a történelem Urának tiszteletét szolgáljuk. A ma zajló történelemben szorongásaink, félelmeink közepette se hagyjon el bennünket a remény, hogy Urunk ez a történelemben megmutatkozó, megnyilatkozó, és a történelemben jelenlévő szabadító Isten ma is itt van velünk. Ez legyen mindig szemünk előtt, a járvány napjaiban, hogyha egyáltalán lesz járvány, a különös történések napjaiban. Ez adja a reménységet. És ez mutassa meg számunkra azt is, hogy mi a legfontosabb. Mert a mi Urunk velünk van. És övé az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen.